Tovább is KI. Hogyha a német verzióját vesszük, AI, hogyha az angol verzióját vesszük, és a magyar verziót, akkor MI. Tehát a mesterséges intelligenciának a Woodstock rendezvénye elindult a tegnap. Nvidia az aktuális konferenciát megnyitotta, ez tart 21-ig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ez pont most belejön ugye abba a hétbe, amikor a központi bankok és két jelentős bank, az egyik a japán központi bank, ez a tegnap este, ma reggel volt a gyűlése, és ahogy a piac ezt várta, a japán központi bank megváltoztatja az ultra laza kamatpolitikáját, és megtette az első lépést, 0-ról 0,1%-ra emelte a kamatot. Erről ma Európa vagy Amerika, hogyha hitel oldalát vesszük, erről álmodozna. De hát ugye emlékszünk, itt is egy pár évvel ezelőtt az első lépés 0-ról 0,25-re vagy 0,5-re, már nem is emlékszem, hogy az első lépés melyik volt, de mindegy, az ilyen picinek tűnt, de ahogy jöttek a további kamatemelések, akkor ennek a dimenziója és százalékokban nézve egyre erősebb és erősebb lett. Szerdán, hónap, Paul Chimpanta, J. Paul-nek a fellépése lesz, és ott a piac főleg azt fogja próbálni kihallani, vagy lehet, hogy ő ki is mondja, hogy valójában a jós szemüvege mit mutat neki, hogy a kamat csökkentést, a kamat fordulási periódus tovább is látja-e, vagy nem. Tehát ez egy lényeges kérdés lesz. És emellett ugye a KI euforia az ezen a héten nagyon erős, szinte minden rendezvény, ami ezen a héten valamilyen technológiai cégtől meg van szervezve, ez mind mesterséges intelligencia témára van rátéve. Ugye múlt héten Bloomberg, vagy két héttel ezelőtt Bloomberg úgy nevezte ezt a konferenciát Nvidia oldaláról, hogy ez a mesterséges intelligencia, vagy az egész tech szektornak a Woodstock rendezvénye. A tegnap az Nvidia CEO-ja is lépett fel, ő tartotta a keynote speech-et, tehát az intro rendezvényét, Jensen Huang, a Nvidia-nak a CEO-ja, és amire többen vártak, hogy esetleg együttműködéseket, stratégiai kooperációkat fog bemutatni, hát alapjában eleinte már a kezdetben bejelentette, hogy szinte mindenki, akit ma ismer a világ, a nagyok, ezek mind sorba állnak, és az Nvidia chippeket szeretnék megvenni. Hát ugye mindenki, aki a mesterséges intelligencia modelleket valamilyen formában implementálni szeretné, azoknak szükségük van egyre erősebb és erősebb chippekre, mert csak akkor működnek a programok megfelelően, hogyha az a hatalmas adatbázis, ami a háttérben van, ezt minél gyorsabban fel tudják dolgozni, és ebben egy kulcs szerepe van a chippeknek. Csak hogy megnézzük, hogy honnan jönnek a chippek, érdemes visszamenni a digitális forradalom idő előtti időszakba, ez a 60-as évek ideje volt. Annak idején egy megfogalmazta azt a képletet, ami arra utal, hogy az ő számítása szerint a tranzisztoroknak a nagyságrendjét egyre jobban lehet csökkenteni, és annyira ideálisra átformálni, hogy olyan körülbelül attól függ, hogy milyen forrásokat veszünk kézbe, 12 havonta vagy 24 havonta megduplázódik a chipeknek a számítási kapacitása. És annak idején a 70-es években, hogyha ezt itt megnézzük, egy érdekes grafikai összeállítás került így a kezembe, az azt mutatta, hogy olyan körülbelül 1200 tranzisztor volt egy ilyen ilyen csippen a 70-es években. Hogyha mai smartphone-okat vagy telefonokat akartunk volna annak idején technológiával összeállítani, akkor ilyen nagy hatalmas tömbházakra lenne szükségünk, annyira erősek a mai csippek. A kiértékelésnek a csúcs értéke az 2020-ra van itt ebbe a chartba összeállítva. Annak idején AMD-nek volt a legerősebb csipje körülbelül olyan 50 milliárd tranzisztorral. És ez azért lényeges, hogy ezt lássuk, tehát Moore azt mondta, hogy olyan körülbelül 12 havonta vagy 2 évente megduplázódnak a kapacitások, és 50 milliárdnál már sokan azt mondták, hogy ez durva, ez hova menjen tovább. Na most az Nvidia tegnap az új chipet bemutatta, és ez az új chipnek a neve a Blackwell B200. A B200-as, ez a chip 208 milliárd, nem úgy, mint 2020-ban 50 milliárd, hanem most már 208 milliárd tranzisztort tartalmaz, és hogy hol lesz az ára ennek a chipnek, ezt még nem lehet tudni. Az ezelőtti modele Nvidia-nak, amit most nagyon-nagyon sokan próbálnak minél hamarabb megszerezni, annak a chipnek olyan körülbelül 20 ezer dollár per chip az értéke. És csak hogy a dimenziókat is érezzük, hogy mennyire van szükség ezekből a chipekből. Microsoft ugye a ChatGPT programját OpenAI-jal, mikor összeállított, egy szupercomputert kellett ehhez összeállítsanak azért, hogy az egész ChatGPT modell tudjon működni, és körülbelül 10 000 Nvidia chipre volt ehhez a komputerhez szükség, tehát 10 000, több mint 10 000 ilyen chip szorozva körülbelül 20 ezer dollárral el lehet körülbelül képzelni, hogy mekkora a költség ennek a nagy komputernek. És Microsoft, mikor ezt összeállította és prezentálta, akkor körülbelül ezt a ChatGPT komputert azzal hasonlította össze, hogy a 70-es években, mikor a komputer világ elindult, akkor milyen dimenziókban voltunk, mekkorák voltak a komputerek, amit össze kellett állítani, és hogy egyáltalán mennyi kapacitás volt bennük a jövőre nézve, és ez az a fantázia, ami tovább a technológiai szektort szárnyalja, vagy szárnyakat ad a szektornak, hogy akik benne vannak a témába, hasonló fejlődéseket technológia oldalról látnak. Nem is annyira pénzügyi oldalról, ez az érdekes, mikor így valódi technikusokkal, nördökkel találkozom, és néha beszélgetünk, és így lehet látni, hogy mennyire csillog a szemük, mikor a technikai fejlődésekről beszélgetnek, akkor az ők szemük nem azért csillog, mert kvázi a milliárdokat és a billiókat látják pénzügyi oldalról, hanem azért csillog a szemük, mert a technológiának a határ eltolásai azok, amik nekik tetszenek és érdekesek, és ez ugrik át egy picit így a piacra. Ebbe a nagyon erős KI millióbe Microsoftnak is lesz egy konferenciája, hogy lehetne másképp. Csütörtökre hívta ezt Microsoft össze, és a célja az, hogy a mesterséges intelligencia felhasználását az irodai munkába, a mindennapi életbe bemutassák. Microsoftnak ugye az aktuális programja, amit össze akar csatolni az MS, a Microsoft 365-ös programmal, az a Copilot. És itt érdekes az út, amelyen mennek, mert nem csak kiteszik a kirakatba, hogy az emberek egy kicsit játszodjanak és kísérletezzenek, mind a ChatGPT programokkal is, hanem operatív bemutatják azt, hogy lehet hatékonyabbá tenni a mindennapi életet, PowerPoint generálásokat, az Office programokat azzal, hogy a mesterséges intelligencia beépül. Egy következő hír, ami kiszivárgott a tegnap, és ez is passzol ehhez a héthez, hogy Google és Apple stratégiai együttműködésekbe gondolkoznak. Apple-t eddig sokan kritizálták, hogy nincsen neki megfelelő mesterséges intelligencia stratégiája, és most az szivárgott ki, hogy Apple nem is saját programokon dolgozik csak, hanem stratégiai együttműködésből Google-nek a Gemini programát szeretné beépíteni különböző applikációkba, és hogyha ez valójában így lesz, akkor az idén, amikor az Apple programoknak meg lesz a következő update, akkor ebbe már be fog kerülni a Gemini mesterséges intelligencia programoknak különböző applikációja, ami felhasználható az Apple-en keresztül. Tehát ezt látjuk, hogy ezt szárnyalják tovább is. Ami ehhez képest, amikor egy ennyire nagyon erősen hype-olt millióbe benne vagyunk, akkor sokan el se tudják képzelni, hogy ez valamikor fordulni tud, és ehhez pont jó, szerintem, csak így figyelmeztető, hogy más gondolkozási modellek is a fejünkbe kerülhessenek. A Tesla és a Hertz aktuális hírei. Amikor kialakul egy szektorban egy ennyire erős hype, akkor persze, hogy nem csak a lelkes technikusok jelennek meg, akik szeretnék a határokat eltorni, hanem a pénzügyi szektor is, és azok is, akik a marzsokban szeretnének egy szeletet levágni a tortából. És hogyha nagyon erősen megvan a lehetőség egy szektorban magas marzsokkal keresni, akkor elindulnak nagyon nagy kapacitások, felépítései. Ami oda vezet, hogy ha nem tud növekedni a valós élet, akkor túlkapacitások jelennek meg, raktárok feltelnek, és ezt a cégek hogy próbálják leépíteni? Hát azzal, hogy az árakat elkezdik csökkenteni, hogy akkor a raktárból kihajtani a túltermelt kapacitásokat. Ezt az elektromos autók piacában lehet látni. 2021 novemberében volt az elektromos mobilitásnak a csúcs hype időszaka, amikor csak azokat a híreket lehetett körbe hallani, hogy wow, mennyire fantasztikus, és a következő években mindenki csak elektromos autókkal fog mozogni, és az e-mobility idője eljött. Hertz, emlékszem, annak idején bejelentette, hogy akkor az egész flottáját, Hertz, mint a világ egyik legnagyobb autó bérlője, az egész flottáját átalakítja elektromos autókra, és egyszerre megvett Ampak 20 000 elektromos autót, ennek nagy részét Teslától, és ez volt így az elektromos hype-nak a csúcs híre, ami Hertznek az árfolyamát vitte fel, Teslának az árfolyamát vitte fel, az volt másképp Teslának az utolsó csúcsértéke 2021 novembere. És most Hertznek a CEO-ja a kalapot vehette, és el kellett távolodjon, mert felelősséget kellett vállaljon azért, hogy az egész e-flotta az áll, költségeket okoz, nem akarják az emberek bérelni, túl drágák az autók fenntartásai, és Hertz egy pár héttel ezelőtt ugye bejelentette, hogy a 20 000 elektromos autót mind le fogja építeni a flottájából, mert hát neki a bizniszmodelléhez az kell, hogy az autókat tudja bérbeadni, ezek menjenek, az emberek akarják, és ez nagyon erősen megállt. Az elektromos autóknál pedig a túlkapacitás oda vezet, hogy az árak nagyon erősen csökkennek, van olyan autó előállító, amelyik akár 50%-kal csökkenti aktuálisan az árakat. Van egy pár haldokló is, egy katasztrófa, a Fiskár például, amelyiknek azt hiszem, hogy most már szent szintre került a részvénye, haldoklásban már szinte nem is létezik. Annak ellenére az autók jól néztek volna ki, de hát hogyha a bizniszmodell nem életképes, akkor ez nehéz. És ebbe a millióbe, hogy túl nagy kapacitások vannak az elektromos autószektorban, Tesla egy meredek lépéssel azt mondja, hogy oké, ők megemelik az árát a Y modellüknek, főleg Európában, drágábban fogják ők eladni ezt a modellt. Érdekes kísérlet, majd meglátjuk, hogy ez sikerül-e, hogy amikor a túlkapacitások vannak, és az árak mennek lefele, akkor azzal, hogy azt mondja Tesla, hogy oké, akkor mi emeljük az árt, hogy ezzel valójában piac részeket tudnak-e megnyerni. Ami még érdekes volt a múlt héthez, mert erről is beszélgettünk, az Kína tisztán bejelentette, hogy azt, amit Amerika szeretne, hogy a TikTok US az legyen kivéve a TikTok a tulajdonosi körből, és legyen szétválasztva, és kvázi ezt adják el valamilyen amerikai befektetőnek ezt nem akarják ők megcsinálni, erre nem is gondolnak. Nagyságrendileg kb. 16 milliárd dollár forgalmi rész bonyolít csak a TikTok US le, tehát hogy ettől nem akarnak elvárni, ez szinte várható volt, hogy az egész téma még hogy meg tovább ez érdekes lesz. Ugye ezt a múlt héten már egy párszor említettem, hogy Amerikában nagyon sok felhasználó van, aki a TikTok alkalmazásokat használja, és egy ilyen évben, amikor választás is van, ezt megtiltani, ez is egy meredek kísérlet, még akkor is, hogyha a nagy része a TikTok usereknek, az nem tud választani, mert még túl fiatal, de akkor is ez egy érdekes téma. És Kínából a háttérbe azért egy pár pozitív szám is érkezett. Ugye most már annyira a piac kvázi félredobta Kínát az elmúlt években egyre mélyebb és mélyebb és mélyebb árfolyamokkal, hogyha már olyan hírek jönnek, amik nem azt mutatják, hogy Kína már haldoklik, vagy már akár nincs is életjel, azt már pozitívan veszi a piac. Tehát mikor egy picit valamennyire fordulnak a számok, és azt mutatja a piac, hogy, vagy azt mutatják a számok, hogy na já, mégis a belső fogyasztás egy kicsit elindul, mégis jobbak a számok, akkor már erre alapjában pozitívan reagál a piac, ami tovább is nagyon nagy probléma, és hát persze, hogy ez egy ideig még tartani fog, az ingatlan szektor, mert Kínának, ugye főleg a fogyasztói nagyon-nagyon-nagyon erősen a vagyonukat azt ingatlanokba tették bele, és minden olyan piac, amelyiknek az a tulajdonsága, hogy, vagy az jellemző rá, hogy az emberek nagyon nagy részét a vagyonnak ingatlanokba tették, azok persze, hogy mindig szenvednek olyan időszakokban, amikor pont az ingatlan piac éppen nem a felfele hullám oldalán van, hanem lefele, vagy remélhetőleg már a padlón van, mert akkor érzésből az embereknek az az érzésük, hogy nem gazdagabbak lesznek, ami ugye egy ingatlan hype idejében megtörténik, mert minél jobban mennek felfele az árfolyamok, annál jobb, inkább az az érzés, hogy oké, akkor vagyonilag gazdagodok, akkor is, hogyha ez csak papír és bebeszélt gazdagság. Hogyha fordul a piac, akkor megvan ez a pszichológiai hatás, hogy kvázi szegényebbnek érzik magukat, és ez a fogyasztásra kihat, mert ezzel a mentális állapottal persze, hogy nem fogyasztanak többet. És ezzel a témával még Kína egy jó ideig küzdeni fog. Jó, hát ezzel az aktuális KI hype, KI Woodstock 7 témáival látom, hogy kiszaladt a mai idő is most már, de azt érzem, hogy ez nem lesz unalmas. A piac ma főleg készül arra, hogy akkor egy páran fogják még interpretálni, hogy oké, akkor ez mit is jelent likviditás oldaláról, hogy a japán központi bank valójában kezdi emelni a kamatokat, ez mennyire szívja ki a likviditás pluszba, főleg az amerikai piacból, és a másik pedig, hogy J. Powell hónap mit fog mondani, és ez, amit ő mond, ez mennyire vetíthető át Európára, vagy valójában el tud ettől térni Christine Lagarde, és ő mást fog kommunikálni, tehát ez az, ami így szórakoztat. Mesterséges intelligencia partikról itt Európában sajnos nem tudunk beszélni, itt egyelőre a mesterséges intelligencia sztori, sajnos, hogy kívül zajlik, remélhetőleg valamikor mi is felébredünk Európába, és ezt próbáljuk valahogy utolérni, hogy ne csak mint user, tehát mint felhasználók legyünk érdekesek a piacba, hanem az egész témát mi domináljuk. Amivel Európa elől van, az a szabályzás. Tehát a mesterséges intelligencia szabályzás oldaláról itt Európa adja meg tovább is a tempót, tehát mi szabályozzuk le, és ha ezt átveszi a világ, akkor ez jó lesz, mert ez látható, hogy a mesterséges intelligencia témában ez nagyon fontos lesz. Megszabni a kereteket, hogy meddig, hol vannak a határok. Ez már évekkel ezelőtt meg kellett volna legyen, de hát ez most jön. Mivel közben a többiek azzal foglalkoznak, hogy ezt fejleszteni, és a dimenziókat eltolni, mi vállaltuk úgy tűnik Európában azt a szerepet, hogy akkor mi szabályozzuk az, ami alakulni tud. Ezzel ma is mindenkinek kellemes napot kívánok, napsütést innen Bécsből, és a viszonhallásra a következő PFS Kávézat podcastig. Thank you.